Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát nem túlságosan vidám című beszélgetés következik Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mert hogy az a címe a beszélgetésnek, hogy a békekorának vége. Hát ez úgy eléggé
de ez azt feltételezi, hogy azt gondolod, hogy ez a konfliktus, ha el is csitul ilyen vagy olyan módon, vagy nem csitul el és elhúzódik, vagy ha elcsitul, akkor jön egy következő.
Hát inkább azt mondanám, hogy kiszabadult a szellem a falatból, vagy leginkább azt, hogy ez a háború mindenképpen olyan folyamatokat, amelyek itt a múltban már azért valamennyire látszottak, azt értemszerűen felgyorsít és felerősít. Tehát én úgy látom, hogy ez a, mondjuk a berlini fal lebomlása és mondjuk az idei február 24-e között volt 33 olyan békeév, ahol valójában egy egypólusú, hiperglobalista világban éltünk, mindenki nagyon racionálisan viselkedett, és hogy ennek köszönhetően volt egy alacsony infláció, magas növekedés, támogató jegybankok és olykor támogató költségvetések a világban, és azt, én úgy látom, hogy ezzel a február 24-ével ez most gyökeresen megváltozik, és az egypólusú világ, ez vagy többpólusúvá, vagy mondjuk kétpólusúvá válik. Én most úgy ítélem meg, hogy ez a háború ez egy oldalra sodorja Kínát, Oroszországot, Iránt, tehát olyan országokat, amelyeknek picit más a felfogása a társadalmi berendezkedés, nem is nevezném nyilván nem demokráciára, a társadalmi berendezkedésről, vagy mondhatnánk azt is, hogy az a fajta kísérlete a nyugatnak, hogy a versenyző piacgazdaságok majd versenyző politikai eliteket eredményeznek, az most egy időre az úgy tűnik, hogy ez kudarc lesz.
Na de hát lehult a lepel ezek szerint? Mert ugye Kínát említetted, Oroszországot, akkor ott nem volt soha ez az igazi kapitalizmus, hanem egy ilyen álcába bújtatott, ami főleg ilyen államilag támogatott cégeknek az előretörését jelentette.
Hát azért alapvetően azt gondolom, hogy a gazdaság szervezésének a szintjén a piacgazdaságnak azokat az elemeit, amelyek hasznosak voltak, azért kimazsolázták maguknak. Tehát, vagy az biztosan igaz, hogy a kommunizmushoz képest azért az a fajta mikromanagement nem valósul meg. Tehát itt egyértelműen egy valamilyen a piac, tehát a gazdaságnak az alapvető szintjén valamiféle piacgazdaság van. Kínában is, és azért az Oroszországban is, tehát nem az, hogy egy darab ABC van, és mondjuk onnan üzemeltetjük a kis kereskedelmet, hanem hogy ez volt ott ugye minden, legalábbis eddig. Tehát ez egy picit más történet.
Oké, mit jelent ez a helyzet a tőkepiacok számára? Ugye próbáljuk megfejteni már egy ideje, hogy mi történik. A kezdeti sok az igazából átment egy ilyen fura emelkedésbe, és hogyha a tőkepiacokat mondom, akkor alapvetően az amerikai piacra gondolok, ott van a legtöbb pénz, és azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban, akárhogy magyarázzák, mégis emelkedik a piac.
Igen, azt gondolom, hogy ez, amiről most beszélünk, ez inkább egy ilyen hosszú, tehát ez az első sokból felébredt a piac, szerintem ezek a dolgok, amikről most beszélünk, ezek hosszú távon fogják meghatározni a tőkepiac működését. Gondolunk itt két-három dologra, hogy mi változik ezáltal, hogyha több pólusúvá válik a világ, lesznek az ők meg a mi, és az a fajta racionalitás, amivel eddig működtünk, az nem megy. Van egy nagyon egyszerű példám, hogy a németek gyakorlatilag szinte minden energiahordozójukat az oroszoktól vásárolták, mert nagyban függtek gázban, olajban, szénben. Egyébként, ha egy globalista, egypólusú világban gondolkoz, ez teljesen logikus, mert Oroszországban a legközelebb, csövöljön a gáz, az olaj, tehát hogy ennél észszerűbben nem lehet energiát beszerezni. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy kétpólusú világrend van, és Oroszország úgy fest, hogy imperialista logikával működik, és nem feltétlenül szerencsés egy ilyen rezsimet pénzzel támogatni napi több 100 millió euróval akár, akkor a németek a világ másik feléről fogják beszerezni, mondjuk Ausztráliából a szenet, Katarból, meg Amerikából a gázt, és akkor még sorolhatnám, hogy mennyi. Hogy ez, és ugye minden ilyen dolog az értelemszerűen drágább lesz. Tehát az a fajta, a globalizációnak az a fajta infláció csökkentő hatása az értelemszerűen csökken. De most ez a német példa meg a háború, de mondhatnám a kína-amerikai viszonyt is, ahol ugye Amerika, amik az elmúlt 30 évben gyakorlatilag a teljes könnyűiparát kiszervezte Kínába, meg a Távol-Keleten, mert hiszen ez volt rassza, és ott volt olcsó a munkaerő. Most nyilván, ha egy ellenséges rezsimet azzal támogatni, hogy még több gyárat, meg még több terméket vásárolsz tőle, az ugye nem feltétlenül szerencsés. Ugye ez már megjelent a Trump-féle vámokban, kínai árukra vetettek ki, de ugye a kérdés, hogy például mi lesz Tájvánnal, ugye a chipgyártással, hiszen a világ chipgyártásának a nagy része az ugye Tájvánhoz kötődik, ugye ebben is megindult az, hogy akkor át kell, hogy chipgyárakat kezdenek el építeni Amerikában, Európában.
Értem, na de várjál, várjál.
Ez megint tárgyítja a folyamatokat.
Várjál, mert közben ez meg eszembe jutatott ez a chipgyár építés egy csomó mindent. Hogy mégpedig azt, hogy ez nem véletlenül alakult így. Egyrészt ugye így volt gazdaságos, ezt így érzékeltetted is. De most akkor van egy visszairányú folyamat? Mondok egy egészen egyszerű példát. Például a könnyűipar az gyakorlatilag se Magyarországon, se Európában, se az Egyesült Államokban nincs jelen, nem működik, mindenki pólót Ázsiába gyártat.
Igen, igen, nem feltétlenül gondolom azt, hogy az első dolog lesz, amit visszaszerveznek, az a cipőgyártás. Tehát nyilván ez egy több tíz éves folyamat, és nem hiszem, hogy a könnyűiparral fogják kezdeni, de ugye nyilván vannak például a chipgyártás, ugye egy ilyen kérdés, a nyersanyagok beszerzése, ugye egy másik kérdés, és akkor még lehetne sorolni a könnyű, vagy ezeket a ritka földfémeket például. Tehát egy csomó-csomó olyan termék van, ahol a következő gyár, vagy mondjuk, hogy hol fog épülni, az nyilván már lesz egy ilyen számítás abban, hogy inkább építsük Amerikába is, vagy Európába, vagy olyan baráti országokba, amelyek nem jelentenek a nyugatérzésen.
Még egy...
Ez már nacionalitásnak a szintje valójában, hanem egy bekerül egy másik logika, egy geopolitikai, geostratégiai logika a gazdaság racionalitás fölé, vagy mellé, és ugye ez értelemszerűen drágítani fogja a termelést szerte a világon.
Még egy dolog jutott eszembe, ezek pedig a gazdasági szankciók, amelyet most fegyverként használnak az oroszok ellen, de ugye Trump is próbált már fegyverként gazdasági lépéseket alkalmazni Kínával szemben, amikor egy csomó mindenre vámokat vetett ki Kínára és Európára is. Mondjuk ez is beépülhet akkor a mindennapokba?
Igen, beépül úgy is, hogy mondjuk Kína és Oroszország, vagy akár Iránnal együtt, hogy kidolgoznak egy alternatív fizetési rendszert, hogy mondjuk a SWIFT-ről történő esetleges levágás, vagy további szigorítás, az ne érintse mondjuk olyan mélyen az ő gazdaságukat. Tehát értelemszerűen ez a polarizálódik a világ, lesznek saját rendszer, saját pénzügyi rendszer, saját pénzügyi közvetítő rendszer kialakulhat. Szóval alapvetően ez nyilván értelemszerűen drágít mindent, és drágítja ezeket a folyamatokat. Még egy dologról nem beszéltem, és az nagyon fontos a polarizáció kapcsán, az pedig, hogy a nyersanyagok kapcsán egy fontos dolgot kérdezni, miért gondolom azt, hogy a békekorának sok szempontból vége az az, hogy most nagyon úgy fest, hogy az iráni atomalkú az összeomlott, ami azt jelenti, hogy Iránnak 12-24 hónapon belül atomfegyvere lesz, ez pedig az egész távol-keleti térséget fogja, legalábbis az erőegyensúlyt értemben megborítani, vagy mindenkinek lesz most előbb-utóbb atomfegyvere, ami szintén szörnyű szerintem a világra nézve, vagy pedig valamilyen katonai erővel fogják az öböl menti államok, vagy akár Izrael megakadályozni azt, hogy Irán atomfegyvert hozzon létre. Nem tudjuk, hogy melyik lesz, csak ez is például egy olyan jel, hogy azt gondolom, hogy van-e Közel-Keleten is inkább élesedni fognak ezek a konfliktusok, ez nyilván az olajárára nem fog kedvezően hatni. Van ez a Kína-Tájvan probléma, ugye a chipgyártáson keresztül és minden egyében keresztül is szintén a gazdaságra és az inflációra negatívan hatni fog. Szóval, hogy összességében sok mindent összefújt a szél, és hogy ez az orosz-ukrán konfliktus, ez én megítélésem szerint ez felgyorsítja ezeket a folyamatokat, mert ez itt voltak valójában a háttérben, csak picit megbújtak. Úgyhogy én emiatt azt gondolom a tőkepiacok, és ez hosszú táv, tehát ne azt nézzétek, hogy mi fog történni feltétlen idén, de hogy a tőkepiacokra nézve azért volt egy olyan 30 évünk, amikor alacsony kamatok, alacsony infláció, olcsó munkaerő, gyors növekedés jellemezte a tőkepiacokat, tehát egy komoly háttérrel kellett dolgoznunk, amikor a befektetéseinkről döntöttünk, és most ezzel szemben szerintem lesz egy magasabb infláció, drágább munkaerő, ebből kifolyólag alacsonyabb vállalati profit marginok, szigorító jegybankok, és kevésbé erős. És ugye emiatt szerintem a legkövetkező 20 évben a tőkepiacokon valószínűleg nehezebb lesz.
Igen. Két kérdés a hallgatóktól érdekelne a véleményed. Az egyik, hogy értette, amit hallottunk, minden drágább lett. Ha az extra profit rátát tartani akarják, akik megszokták, veti fel Miklós például ebben, hogy a verseny nagyobb lesz, és tényleg próbálnak, vagy vissza kell adniuk a profitból a vállalatoknak ilyen vagy olyan okok miatt. Az is jellemző lesz a következő évekre?
De nagyon eltérő attól függően, hogy milyen szektorról beszélünk. Én azt gondolom, hogy a gyártásnak, meg a szolgáltatások egy részének a visszaszervezésen fejlett nyugatra, az a vállalati profit marginokra negatívan fog hatni, és a munkaerő árát az drágítani fogja. Tehát én értemben a munkatőke árában azt vélelmezem, hogy a munkaerő az a fejlett világban az egyre és egyre drágább lesz. Ez pedig nyilván negatív.
Igen. A másik kérdés pedig az, hogy a piac nem kényszeríthet ki társadalmi változásokat?
Hát erre volt most egy nagy kísérlet, volt 30 évünk arra, hogy a nyugatnak az volt az elve, hogy ha a versenyző piacgazdaságokat elterjeszti, az majd versenyző eliteket fog eredményezni azokban az országokban, ahol autoritár rendszerek vagy diktatúrák működnek. Ez a kísérlet, ezzel nem 100% sikeret látjuk, még a mi régiónkban is ugye felvett kérdéseket, hogy mennyire sikerült a versenyző piacgazdaság mellé versenyző és tökéletesen liberális demokráciákat létrehozni, és nyilván tőlünk keletedre meg ez a kérdés, ugye még a húztabb látjuk ezt eléggé. Úgyhogy persze a piac hozhat társadalmi változásokat, az egy nagyon nagy kérdés, és ez egy nagy kísérlet is egyben most, hogy az Oroszországgal szemben kivetett gazdasági szankciók, amely ugye elsősorban a társadalmat érintik negatívan, és ugye a piacgazdaságnak azoknak a pozitív folyamatait támadja leginkább, tehát hogy a nyugati vállalatok kivonulnak, bezárnak, nem árulnak terméket. Ehhez milyen mértékben szokott hozzá a társadalom, hogy a versenyző piacgazdaság olcsó termékekkel, jó minőségű árukkal kiszolgálja őket, hogy vajon ez fog-e annyira hiányozni, tehát hogy ez a kicsit a Esbíró Zoltánt idézem, hogy amikor a politikai helyzetről, vagy a társadalom beállítottságáról döntünk, akkor a hűtőszekrény vagy a tévé dönti el azt, hogy mit gondolunk egy adott helyzetről, magyarul, hogy a tévéből áradó propaganda fogja meghatározni az orosz emberek magatartását ebben a szituációban, vagy az, hogy a hűtőből ugye kezdenek elfogyni a termékek. Ez egy nagyon nagy kérdés, ez egy nagyon nagy kísérlet. Ezt ma még nem látjuk, hogy ennek mi lesz az eredmény, és hogy mennyire lesznek hatékonyak ezek a szankciók.
Oké. Hát érdekes eszmefuttatás volt, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Szép napot, szia!
Köszönöm.
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, ő pedig az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.